2 Korintus 3:4-től. Ilyen bizalmunk pedig a Krisztus által van az Isten iránt. Nem mint a önmagunktól, mint egy magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá titeket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevése szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata. Mert ha a károsztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata? Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az az felülmúló dicsőség miatt. Ha ugyanis a mulandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó. Amen. Fogjuk folytatni a jelenvonásoknak a tanulmányozását a Bibliában, de szükségét éreztem, hogy egy ilyen kis bevezetővel kezdjük. Ugyanis a legutóbbi találkozáson beszélgetünk arról, hogy nem részeges az Istennek embere az élet keresztény, tehát nem rabja a bornak, az alkoholnak, nem attól részegedett meg, hanem a Szentlélek józanságában jár. Aztán beszéltünk arról, hogy nem önkényeskedő, tehát nem önmagát szerető, nem arrogáns, és beszéltünk arról, hogy nem indulatos, nem robbanékony, könnyen dübegoruló személyről van szó. És amikor ezeket a jelenvonásokat nézzük hétről hétre, akkor ez egy ilyen tükröt állít elénk, újra és újra. És amikor a Szentírásba tekintünk, és a Szentírást olvassuk, és úgy őszinte nyitott szívvel olvassuk, akkor a Szentírás újra és újra egy tükröt állít elénk. Így van? És néha ebben a tükörben olyan dolgot is meglátunk, amit nem szeretnénk látni. Vagy nem szívesen látjuk. Igaz ez? Amikor Isten jelenlétébe megyünk, és az Úrral úgy szembesülünk az Isten a szentségével, amikor így énekeljük a dicséreteket, és akkor úgy szembesülünk azokkal a hiányosságokkal, amelyek nem olyanok még, mint az Úr Jézus. Így van? Előfordul? Előfordul veletek is. És azt gondolom, hogy ha nem jól viszonyulunk ezekhez a dolgokhoz, akkor ezek úgy lebénítanak bennünket. Elkedvetlenítenek bennünket, elerőtlenítenek bennünket. Mint Izrael fiait a pusztában, még az elején voltak, a törvénytáblákat nem is látták, de már báványt állítottak föl maguknak, hogy a saját kívánságai szerint kicsit közelebb, könnyebben lehessen bemenni az Isten jelenlétébe, úgy ne legyen annyira nehéz ez a szolgálat. A Biblia beszél az Új és az Új Szövetség jelentős különbségéről, és egy pár szót erről szólnék, mielőtt tovább megyünk, a nem kötekedő jellemzőt fogjuk megnézni mai napon. Halleluja. Szóval, a Biblia azt mondja, hogy az Ószövetség a betű szolgálata volt. Tehát az írott igének a szolgálata volt, a betűnek a szolgálata volt. És a Biblia azt mondja, hogy ennek a betűnek a szolgálata bizonyos dicsőséget adott azoknak, akik szolgálatában álltak a betűnek. Tehát maga az ismeret, a tudás, és minél többet ismertek és tudtak, adott egyfajta tekintét, egyfajta dicsőséget az Ószövetség szolgáinak. Addig, hogy ugye a zsidó emberek, abban az időben, amikor Jézus élt, a farizeusok nagyon jól ismerték a Bibliát. Tehát nem is volt nekik elég még a Biblia, még több ezer hagyományt is, és több ezer ilyen szabályt is megtanultak, és kívülről tudták azokat, mindig vágták, amikor másról kellett azt alkalmazni, lehető legkiválóbb módon. Tehát ennek volt egyfajta dicsőség, és nekik is volt egy dicsőségük ezeknek a farizeusoknak, tehát tisztelték őket, mert nagyon szigorú szabályok szerint éltek, és némelyek, mint Pál apostol, ugye még ezeket meg is tartotta. És ez hozott neki egyfajta dicsőséget, egy ragyogást. Mint Mózesnek is hozott az Ószövetség szolgálata egyfajta dicsőséget, de a Biblia azt mondja, hogy ez a dicsőség elmúlt, mulandó volt, elhalványult ez a dicsőség. És a Biblia azt mondja, hogy az Új Szövetség már nem a betű szolgálata, nem a betűnek a dicsőségét kereső szolgálat, nem az ismeretnek a szolgálata, hanem a lélek, a Szent Szellem szolgálata. Az Új Szövetség a Szent Szellem szolgálata. Ezért lehetséges az, hogy gyakorlatilag valaki megtér és újonnan születik, és elkezd ragyogni. Tehát gyakorlatilag még egy napja keresztény igazán csak annyit tud, hogy hiszem, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia. Mi akarája van annak, hogy bemerítkezzem? Ez volt a az etióp kincstárnoknak a bizonyságtétele, gondoljatok bele, egy keresgélő ember volt, a betű dicsőségét kereste, a betű világosságát kereste, nem értette ugye a betűt, az írást, oda ment hozzá Fülöp evangélista a Szent Szellem kenetével, és a Szent Szellem megvilágosító ereje által a lényeget megértette. Nem tudjuk, hogy ez mennyi idő volt, hány óra volt ez a beszélgetés, ezt nem tudjuk, de a lényeg az, hogy a szellem szolgáltával belekóstolt egy picit az etióp kincstárnok, és áttör benne az élet, az Isten világossága, és ez a néhány óra elegendő volt ahhoz, nem tudom mennyi idő volt, hogy áttörjön benne az élet. És nézzük meg, alapvetően a Bibliában egyik legtömörebb és legvilágosabb, de minden tartalmazó bizonyságtétel benne volt, hogy Jézus, a megváltó, a szabadító, a bűnökért feláldoztatott Mesiás, a Krisztus, tehát föltámadt uralkodik, ő az Úr, a szabadító, a győztes király, az Isten fia, a mennyből jött le, itt élt és szolgált, tiszta volt, szent volt, tökéletes volt, ezért hallhatott meg, én értem, és oda is ment vissza. Ezt hiszem. Mi akadály, bemerítkezzem, tehát gyakorlatilag úgy néz ki, hogy Fülöp abban a rövid időben még ezt is elmondta neki, hogy akkor kérdezte, hogy mit kell most cselekednem, hogy tudom követni Krisztus, hát merítkezz be a hitednek megvallására. Ez az első lépés. És tudjuk, hogy az egyház történelmből, hogy ez az etióp kincstárnok volt valószínűleg az afrikai gyülekezetnek a indítója, tehát ő plantálta Afrikában a gyülekezetet, az újszövetségi gyülekezetet. És amikor mi is gondolkodunk a Szentíráson, és nézzük ezeket a jelenvonásokat, megkísérthet bennünket a betűnek a szolgálata, és talán elszomorodhatunk, hogy sok mindenben még hiába vagyunk, sok mindenben erőtlenek vagyunk, sok mindenben nem úgy mennek a dolgaink, talán elbukunk, és összetörjük magunkat, és aztán újra menni kell kegyelemért az Úrhoz, és valahogy ez a keresztény élete kicsit így rázósabb, de ne feledd el, hogy az új szövetség szolgálata a Szent Szellem szolgálata. A Szent Szellem nélkül a Szent Szellem vigasztalása, erőt adása, bátorítása, tanítása, vezetése nélkül nem lehet hívő életet élni. Bármely szabályt meg is tanulok, nem tudok hívő életet élni. Képtelen vagyok rá. Alkalmatlan vagyok rá. Így van? Ez az új szövetség a Szent Szellem szolgálatára. A Szent Szellem által megelevenített igével táplálkozunk. A Szent Szellemre hagyatkozunk, annak megcselekvésére. Igényeljük a Szent Szellemet, mint közösségünknek, Istenem a közösségünknek egyetlen lehetséges személyét, hisz az Atyával nem lehet közösségbe közvetlenül, Krisztussal nem lehet közösségbe közvetlenül, csak a Szent Szellem által. Így van? Amen. Tehát csak a Szent Szellem által van lehetőség közösségben lenni az Atyával, és közösségben lenni a Fiúval. Tehát amikor ezekkel a jellemzőkkel foglalkozunk, akkor mi a Szellem szolgálatában vagyunk, az új szövetségben vagyunk, a Szent Szellem munkájában vagyunk benne, és amikor meglátunk dolgokat, akkor imádkozunk és keresjük az Urat, adjon erőt nekünk, adjon bölcsességet nekünk, juttass eszünkbe az Krisztus szavait, Krisztus tanítását, Krisztus beszédét alkalmas időben, és ne hagyjon bennünket benne bűnökben, ne hagyjon bennünket benne elrontó dolgokban, de adjon hozzá erőt, hogy ki tudjunk azokból jönni. Adjon hozzá vigasztalás, ha megszomorodik a szívünk, ha elgyengülünk, adjon erőt nekünk az erőtlenségeinkben, adjon tanácsot és tanítást a bőstelenségünkben. Amen. Tehát az új szövetség szolgálata, a Szent Szellem szolgálata, és amikor ezekkel a dolgokkal foglalkozunk és foglalkoztunk, látnunk kell azt, hogy mi új szövetség keresztények vagyunk, és nem betanulunk bizonyos dolgokat, és akkor annak a terheit nyögjük, próbálkozunk, aztán nem fog menni, aztán újra próbálkozunk, akkor megint nem fog menni, hanem igényük a Szent Szellemnek a munkáját, a Szent Szellemnek az erejét, vigasztalását, tanácsát, bölcsességét, jelenlétét. Amen. Ez fontos dolog, az új szövetség és az ószövetség között egy jelentős különbség. Jelentős különbség. Ezért van az, hogy új szövetségi hívő ember már egynaposan is teljesen rendben van, mehet a mennyországba, nem kell még különféle kurzusokat elvégezni, még a barátkozó bibliórát sem kell elvégeznie, még a biblióiskolába se kell járnia, még ha nem jutott el odáig szemi világosságban, hogy szolgáljon és mindenféle dolgot cselekedjen, csak addig jutott el, hogy Jézus az Isten fia, ő a Krisztus, mi akarai bemerítkezzem, megértette az alap, minimál szintet, már a mennyországba megy, és teljes értékű keresztény, és hogyha ezekben engedelmeskedett, már minden megtett abban, amiben neki engedelmeskedni kellett, tehát 100%-ig jutalmat fog kapni. 100%-ig jutalmat fog kapni, mert amit ő megértett, abban mindenben engedelmeskedett az Úrnak, lehet, hogy sok 20-30-40 éves keresztényhez képest tökéletesebb úton jár ő. Így van? Így van. Fantasztikus dolog, ha belegondoltok. Tehát az új szövetségben nem a gyülekezetben eltöltött idővel arányos értékelés, meg az Isten való közelség, meg közösségnek a dolga. Nem azt jelenti, hogy ha már 40 év vagy keresztény, akkor te már közel vagy az Úrhoz, hanem egyszerűen te megtért, újjászületés, és kész. Közösséged van az Úrral. És nem kell különböző köröket csapni ahhoz, hogy közösségben legyél az élő Istennel, és hogy ilyen módon ez a megvilágosodás, ez a lelki, szellemi születés megtörténik valakinek az életében, akkor Isten gyermeke, és ettől nem lehetsz több. Így van? Tehát attól, hogy Isten gyermeke, ettől nincs több. Az Atya szín előtt, ez a csúcs, amit elértél, már egy napos keresztényként is, de még egy perces keresztényként is, a csúcsot. És aztán pedig, amíg itt tart bennünket az Úr, azzal pedig megvan az ő célja az életünkkel, és az életünkön keresztül mások életére nézve is, hogy ők is megtapasztalják ezt a szabadságot, amely a Szent Szellem szolgálatában aratott. Tudtok egy nagy ámen mondani? Ámen, halleluja! Dicsőség az Úrnak, ez nagyon jó dolog. Nos, a folytatásban tehát megnézzük a 11. ismérvet a sorozatunkban, a nem kötekedő. Ti voltatok már ilyen kötekedő hangulatban? Voltatok már, előfordult. Nem a betűszolgáltában, a szellemszolgáltában, tehát voltatok már ilyen lehetséges, előfordult már némelyetekkel. A Szentírásban azonban ez a kötekedés nem pusztán arról van, hogy rossz napon van, és akkor most ne szóljatok hozzám. Tehát azért nem csak erről van szó, hanem itt ez a kifejezés egy harcias, verekedő, veszekedő szeméről beszél, ütő, verő, pofozó szeméről beszél. Tehát olyan emberről beszél, aki a konfliktusokat fizikai erővel próbálja megoldani. Tehát úgy próbál egy konfliktus megoldani, hogy megfogja a grabancát a másiknak, és erőt alkalmaz, lepofozza, megveri, és ilyen dolgokat művel. Hát ugye egyetértek azzal, hogy jó dolog, ha a gyülekezetben a presbiterek, az előjárók nem ilyenek, igaz? Ezt még meg is szavaznátok szerintem, hogyha lehetne. Tehát jó dolog az, hogyha egy hívő ember nem ilyen. Most ez a verekedés téma azért azt is látni kell, hogy be van kapcsolva, körülveszi az igét, ezt a kifejezést a nem részeges jelző, és emlékeztek rá, hogy példabeszédek könyvéből is néztük, hogy a részegeskedéssel együtt jár az a verekedés, a veszekedés olyan dolgokba, ahol belekeveredés, amelyet az ember józanul nem tenne. Nyilvánvaló, hogy a kettő, az életmód, ez a fajta zülött, kikapcsolok az alkohol hatása alatt életmód, vonzza a verekedés, vonzza az indulatot is, vonzza ezt a fajta veszekedő, verekedő életmódot is, hozzáállást. Amikor az Isten igéjét nézzük, és elhelyezzük ezeket a jellemvonásokat az akkori kor társadalmi viszonyai közé, akkor ugye az 1 Korintus 6.9-től látunk például egy ilyen bepillantást ebbe a témába. Tehát a 1 Korintus 6.9-től 11-ig. Hogy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévegjetek, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók. Nem fogják örökölni Isten országát, pedig ilyenek voltak közöttetek némelyek, de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Pál apostol tehát emlékezteti gyülekezetet arra, hogy bizony némelyek ilyen módon éltek a megtérésük előtt. Egy veszekedő, kötekedő, akár részeges, elköstelen életmódból jöttek, és fontosnak látja, hogy amikor a gyülekezetben megtér valaki, ezeket elhagyja, ebből megváltozzon. A megtérésnek, az újjászületésnek a gyümölcsei azok, amikor valaki a lélek uralma alatt van, hogy elkezd az élete megváltozni, kitisztulni, megszabadulni, helyreállni a régi életnek a rossz szokásaiból, rossz gyakorlatából, rossz életvezetéséből. Ezt mondjuk a megtérésnek és az újjászületés gyümölcseinek, amelyet minden megtért újjászületemben terem az életében. Tehát ennek ugye a gyümölcsök azok, amelyek igazolják a megtérés újjászületés valódiságát egy ember életében. Pál apostol tehát fölhívja a figyelmét a hívőknek, hogy ilyenek voltatok ti is egykor, amikor a bűnben éltetek. Ilyen kicsapongó életet éltetek. De most megtértetek, és az Isten szelleme által, Krisztus Jézus nevében, tehát hit által tapasztaltatok egy változást. Nos, a kultúra tehát ilyen volt akkor. Ilyenfajta életmódot éltek az emberek, mondjuk Korintusban is. De azt gondolom, hogy egy picit árnyalatnyival másabb a mi kultúránk, még némi hatását érezzük a protestáns keresztjén ébredésnek, akár a mi országunkban, akár Európában, némi hatását érezzük a személyiségjogok védelme, az erőszak elutasítása, ugye több helyen a kivégzést, mint büntetési eszközt elvetik, elutasítják. Tehát ez mind azért a kereszténység hatására van benne a társam gondolkodásában, de egyre inkább megyünk elfelé, mozdulunk el ebbe az öntörvényű, önbíráskodó gondolkodásmódba, hisz a törvényesség nem igazán működik, jogot mindenki hangsúlyoz, felelősséget kevésbé. Tehát egyre inkább csúszunk ebbe az öntörvényű hozzáállásba, gondolkodásmódba vissza, amelyben a pogány népek éltek és jártak a Krisztus nélkül, és kezdjük elveszíteni azokat a keresztény értékeket, amely a keresztény ébredés által és az evangélium hirdetés által jelent meg Európában és nyugati kultúrában és civilizációban. Tehát némi különbség van a korintusi életvitel és életmódhoz képest, hisz azért ott nyilvános orgiák voltak, istentisztelet kapcsán működtek ezek a dolgok, báványázati húsokat árultak a piacon, oda kellett szentelni a báványnak a borokat, amiket megittak, tehát lakomákat lerészegettek, és aztán ment ott minden nyilvánosan. Tehát azért itt még nem tartunk mindig a kis hazánkban sem, hála az Úrnak. Ennek a oka, vagy amiatt van ez itt, mert van egyfajta keresztény gyökere, erkölcsi gyökere, az evangélium hatása a kultúránkon, de ebből csúszunk kifelé, ahogy távolodunk el az Úrtól, ebből csúszik kifelé, és pogányosodik a mi nyugati kultúránk is vissza, ha csak az evangélium újra erőteljesen és dicsőségesen nem éri el minél több ember szívét a nyugati civilizációban. Ha ez nem történik meg, akkor a pusztulása folytatódni fog ennek a kultúrának, egy civilizációnak, miképpen az önző, egoista életmód és a hedonista életmód következtében öregedik elfelé a nyugati kultúra, a nyugati társadalom. Tehát egyre idősebbé válik, az átlag életkor egyre emelkedik. Más szemszögből, mit kezdjünk mi ezekkel az égekkel nem kötekedő, mert hát azért azt gondolom, hogy közöttünk kevesen ülnek itt ma a teremben, akik konfliktusaikat rendszeresen azzal oldják meg, hogy megrugdossák a másikat, bevernek egyet neki, lekevernek két nagy flekket. Tehát úgy gondolom, hogy valószínűleg ez a fajta jellemző keveseket érint ezen a helyen. Ha mégis érintene, akkor keresd meg engem az istentisztelet után, és szívesen beszélgetek erről, meg imádkozzunk ezért a dologért, mert talán te is érzed, hogy ez nem biztos, hogy helyén való konfliktus megoldási módszer, hogy az emberi erőt, fizikai erőt alkalmazzuk. Nos, más szemszögből, Jób 5.21. Az igének az első felét olvasom. A kötekedésnek, ennek a harcosságnak, a verekedésnek egy másfajta, kicsit finomabb megjelenési formáját, de legalább annyira pusztító és gyilkos formáját látjuk itt ebben az igében, mint a fizikai, mert ő talán még pusztítóbb, még veszélyesebb. Ami azt gondolom, talán a mi kultúrántól is, vagy esetleg sajnos tőlünk sem áll távol néha. Jób 5.21. Ezt még Isten igéje. A nyelv ostora elől rejtve leszel. Tehát itt a Jób könyvében beszél a Biblia a beszéddel kapcsolatos fájdalomokozásról, ostorozásról, amely a nyelvtől, a beszédből származó bántás, fájdalomokozásra utal. Kötekedni, verekedni, tehát nem csak ököllel, kézzel lehet, hanem nyelvvel, beszéddel is. A kötekedő konfliktusgyártás egy lelkület. Amint a bor elveszi a józan ítélő képességet, úgy a gonosz, rossz indulatú, békétlen lelkület is elveszi a Szentlélek szelíd szavának meghallásának lehetőségét. A kötekedő egyre mélyebbre megy a viszályba. Tehát a kötekedésre jellemző az, hogy nem tud kielégülni. Ez addig kötekszik, míg a helyzet egyre mélyebb, egyre vadabb, egyre durvább lesz. A kötekedő lelkület, ez a harcos hozzáállás ebben mutatkozik meg, ebben a beszéddel harcol. Pengeváltás, szokták is úgy mondani, hogy beszédben pengét váltottak, vívtak egy kisebb asszót, ugye, az emberek. És azt mondja a Biblia, hogy bizony mély, erős ütleket lehet mérni az ember lelkére, és néha szellemére is, a beszéd által. Komoly sérüléseket lehet adni és beszedni a beszéden keresztül. A Biblia azt gondolom, hogy mikor a nem kötekedő jelzőt említi, akkor beszél erről a részéről is az életünknek, keresztény életünknek, hogy ilyenek ne legyünk. Jézus az ő tanításában tovább viszi ezt a gondolatot. A Máté evangéliuma 5. rész 38-39-es versében, a hegyi beszédben. Máté 5, 38-39. Így hangzik itt az írásban az Isten igéje. Máté 5, 38-39. Hallottátok, hogy megmondatott. Szemet szemért, fogat fogért. Ugye ez volt a 2. Mózes 21-24-ben például a törvény, a betű. 39. versben, az Máté 5-ben. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcülütt jobb felől, hogy van itt leírva? Tartsd oda a másik arcodat is. A Szentlélek uralma alatt élő keresztény tehát béketűrő és viszálykodás kerülő lelkületű. De azt gondolom, hogy itt a tartsd oda a másik orcádat, például egy szópárbajban is. A Szentlélek uralma alatt lévő keresztényben van egy békesség, egy nyugalom. És amikor támadják őt, és a személye felé jön támadás, akkor nem fog visszaütni, nem fog visszaszólni. Fel tudja mérni abban a helyzetben, hogy ezt, hogy most visszaszólnék, csak a feszültséget mélyíteni ebben a helyzetben. És adokból kapok lesz. Kapokból adok lesz. Oda-vissza, 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 oda-vissza. És konfliktus egyre mélyülni fog, és akár elmehet tetlegességig is. Ne fedjétek el, tetlegesség már a konfliktusnak egy mélyebb foka. De amikor már egy mélyül egy konfliktus, akkor válik tetlegessé. És azt gondolom, ez a szavakban és a lelkületben indul el. Tehát Jézus Krisztus azt mondja, hogy bár az Ószövetségben a betűszolgálat az volt, ha megütöttek, üsd vissza. Ha kiszúrták a szemed, szúrt ki a szemét. Mert szemed szemét, fogad fogért. És valóban így is volt. Tehát a büntetésnek egyenes arányban volt azzal, amit elkövettek. Tehát csonkítás, ez egy ismert büntetési forma volt. Ugye Szenté Avatott László királyunk is érdekes módon alkalmazta MEU szövetségi törvényt egy apostoliknak nevezett királyságban. De hát ugye most hagyjuk László királyunkat nyugodni. Érdekes. Tehát a Szentlélek uralma élő keresztény, ez béke szerető, béke tűrő. Ez nagyon fontos jelenvonása, de csak a Szentlélek uralma alatt lévő kereszténynek. Mert az a keresztény, aki nincs a Szentlélek uralma alatt, az ugyanúgy vissza fog vágni, mert lelki és testi reakciók fognak jönni belőle, mert nem a Szentlélek uralma alatt van, hanem bizonyos keveredett dolgok vannak a bensejében, a gondolataiban, az életében. Lelki ember lehet, vagy testi keresztény is beszél a Biblia. Most ebbe nem mennék bele, talán egyszer majd elővesszük ezeket az igéket is, és kicsit áttanulmányozzuk ezek a szellemi élet és a lelki élet és a fizikai életnek a kapcsolatait, kapcsolódását. A János 8.22-ben, ha oda lapoztok, a Jézus az alábbiakat éli meg és reagál. Tehát tanítása és tanítványai felől érdeklődik a főpap és az összegyűlt vallásügyi bíróság, akik gyakorolták abban az időben ugye a törvénynek által rájuk szabott hatalmat. János 18:22-23. Amikor ezt mondta, az ott álló szolgák közül az egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt. Így felelsz a főpapnak? Jézus annyit mondott, hogy kérdezték őt a tanítása, kérdezték a tanítványai felül, egy tanítványait nem akarta kiadni. Tanításával kapcsolatban annyit mondott, hogy minden nap nyilvánosan tanítottam. Mivel kapcsolatban érdeklődsz? Ami nem hangzott el, vagy nem volt nyilvános, vagy titokban történt volna, amit nekem most szégyellnem kellene. És mielőtt így válaszolt, ezért őt arcra ütötték, fenyítették azon a helyen. Tehát Jézus azt lehet látni, hogy jogtalanul verik meg, jogtalanul ütik meg, és azt is érdekes, hogy később sokkal durvábban fenyítik őt, és nem szól semmit. Néma marad. Itt viszont felemeli a hangját, és következőt mondja. Mire Jézus így válaszolt neki, ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt. Ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? Tudni kell azt, hogy ítélet alá nem lehetett helyezni senkit az ószövetségi törvény szerint sem, ha nem volt rá tanú. Tehát ha nem volt bizonyítható az a vétek, amit elkövetett a személy, nem lehetett ítéletet hozni fölötte. Jézus felhívja a figyelmét ezeknek az embereknek a jogtalanságra, hogy az az ige, ami alapján ők el akarnak járni, éppen azt törték meg most. Tehát Jézus nem maga miatt emeli fel a hangját, hogy most ő kikérje magának, nem a bosszú vágy, nem kikéri magának az egész szituációt, hanem fölhívja a figyelmét a jelenlévőknek a jelenlegi bíráskodásnak a törvénytelenségére. Tehát ne menjenek ezen az úton tovább, mint egy figyelmeztetésül szól ezekhez a személyekhez, és figyelmezte őket, hogy nem volt jogos, amit tettél. De nem látok itt az igéből, és később is, ha látjuk az igét, olvassuk, hogy Jézus fölháborodott volna, vagy azt mondta, kikérem magamnak, mit képzelsz te? Hogy gondolsz ilyet? Hát belátok az életedbe, tudom, mit csináltál tegnap. Mondhatta volna, nem? Hogy mondhatta volna, jó, akkor itt vége a történetnek, menj be a tűz le, és kész. Mert megtehette volna, hatalma lett volna elpusztítani őket. Szólt volna, és lelket visszakérte volna tőlük, hatalma lett volna felőle. Mégsem tette ezt Jézus. De mégis figyelmeztet őket, hogy vigyázz, amit teszel, az nem törvényes. Nem jogszerű. De azt gondolom, hogy van ilyen felelősség. De nézzük csak tovább. A Máté 5-höz a visszalapoztok a 21. verstől. Máté 5:21-től. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyafiára, méltó, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atyafiának ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra, aki pedig azt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyát fiának valami panasz van elned, hagyd ott az ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután tér vissza, és vidd fel ajándékodat. A Szentírás tehát tovább megy a passzív elhordozáson. Megdöbbentő egyébként ezeknek az égnek az igazsága. Tehát valaki panaszt emelt ellened, ez nem biztos, hogy jogos. Tehát egyáltalán biztos, hogy olyan vád ér téged, ami megtörtént, vagy alapja van ennek a dolognak, csak egyszerűen meghallod azt, hogy valaki neheztel feléd, panasz van ellened, valamit félreértett, vagy egyáltalán rosszat gondol rólad, rosszat beszél rólad. Ugye az alaphozzáállásom, mint hívő embernek az, hogy én megbocsátok. Tehát bármit mondott és bármit tett ellenem, én megbocsátok. Tehát nem hordozok haragot a másik személlyel kapcsolatosan. Így van? Tehát akár bocsánatot kért tőlem, akár nem kért bocsánat, akár megkérdezett engem, hogy igaz-e az, amit ő terjesztett rólam, vagy nem kérdezett meg, ez önmagában nem befolyásolja azt, hogy én egy megbocsátó lelkülettel vagyok felé. Így van? Tehát én meg tudok bocsátani akkor is, ha tőle nem kértek bocsánatot. Különben, ha nem így lenne, akkor állandóan a terh alatt kéne élnem az életet, hogy mindaddig, hogy nem jön oda hozzám bocsánatot kérni. És nekem is hasonlóképpen meg kéne lennem terhelődve felé. De hát ez nem Krisztusi. Tehát nekem van lehívható kegyelem bőven a Krisztustól, amelyet tudok továbbadni, amit én is kaptam. Így van? Mégis a Biblia beszél egy felelősségről itt, amely felelősség már a másik iránt van bennünk. Ezért mondja a Biblia, ha megtudod, hogy panaszol valakinek ellened, mindegy milyen okból, menj el, és rendezd el vele. És erre mondja Pál apostol, amennyire tőletek telik, éljetek az minden emberrel békességben. Haragszik a szomszéd rád, vélt, vagy nem valós dolgok, vagy valós dolgok miatt, menj át, nem csak hívő emberekről van szó, hanem itt már, amennyire tőletek telik, minden emberről van szó. Itt azt mondja a Biblia, hogy amennyire te tőled telik, minden emberrel a békesség útját keresd, nem fog mindenkivel menni. Tehát nem mondja a Biblia, hogy te mindenkivel fogsz tudni békességbe lenni, de rajtad nem újon. Pálnak a háborúságok ugye nem azért voltak, mert ő kereste a konfliktus, hanem mert nem bírták elviselni az evangélium üzenetét, és azt az életváltozást, ami az evangélium hirdetése nyomán jött, a szabadulásokat és a életváltozásokat, a bálványoknak a háttérbe szorulását, vagy a jövendőmódó szellemek kimenetelét, ugye ezt nem bírták a emberek elviselni, mert mögött pénz volt, üzlet volt, például ezeket is látjuk. De a Biblia azt mondja, hogy a hívő ember, amikor itt ugye atyád fiáról van szó, tehát atyádnak a fia, alapvetően leszűkítve a testvéredről is, azért markánsan beszél a Biblia, a testvére kapcsolatokról is. Amikor a testvérünkkel rendezzük a közöttünk lévő feszültséget, és ezt tesszük a mentés, a krisztusi egység érdekében, amikor megkívánjuk mutatni a szeretetet feléjük. Tehát megértettük azt, hogy a viszálykodás, a perpatvar rombolja az egységet. És mi ezt mi nem akarjuk, ezért inkább elmegyünk, és megpróbáljuk megbeszélni ezt a dolgot. Hogy ne maradjon szakadék, szakadás közöttünk. Itt ebben esetben nem az önigazságunkat keressük, hanem a Krisztus szeretetét és megbocsátását visszük, és ez a szeretet és a megbocsátás motiválja az életünket, amikor ebben a lépésben elindulunk. A Máté 18.21-22-ben egy érdekes ige van, különösen az Ószövetséget is ide veszük, és végig gondoljuk, amikor Lámek beszél a bosszúról, hogy 7-szeres a bosszú Káinért, és ki emlékszik, hányszoros Lámekért? 70-szeres, én ugyanis a 70-szer van ott, a 70-szer, 7-szer az mindjárt jön, tehát 7-szeres Káinért, 70-szeres Lámekért. Ugye ismerjük ezt a történetet, nyilván Péter is sokat hallott ezt a történetet, ezért úgy gondolja, hogy a maximummal kezdi, mikor Jézussal beszélget. Azt mondja a 18. részben, Máté 18.21.22-ben, Máté 18.21.22, akkor Péter odament hozzá, mármint Jézushoz, és ezt kérdezte tőle, Uram, hányszor vétkezhet ellenem az atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Tehát Péter úgy gondolta, hogy most megmondja a tutit, olyat mond, ami Jézusnak is tetszeni fog, tehát ő el tudja képzelni, hogy akár 7-szer is megbocsásson neki, ugye, az atya fiának, ha vétkezik ellene. Tehát gondolta, hogy ez jó tanítvány, ugye, és gondolta, hogy neki egyszer is elég lenne, de mond egy 7-es számot, az úgyis olyan teljesség, a biblikus szám, biztos tetszik az Úr Jézusnak. Hát, Jézus nem volt elragadtatva túlzottan ettől a szintől. Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer, 7-szer is. Megbocsás, ha ugye egyik fordításban úgy van, egyik evangélium, hogy ha egy nap vétkezik az atyát fia, és hol megy hozzá, mondja, bocsáss meg, akkor mondta Péter, hogy akkor a 7 az már, az nagyon komoly. Tehát az már komoly hívőszint. Tehát az már ugye azt, ott már legalább egy két csillag azért jön meg. Élet keresztény hozzáállás. Jézus mondja, ha 7-szeres volt Káinért és 70-szeres Lámekért, a megbocsátás 70-szer 7-szeres. Tehát a bosszú vágy, ugye, a gonoszság kiteljesedése ott van Lámeknél, a többnevűség, erőszakosság, szóval nagyon komoly, és a 7. volt Káintól, és ugye ez egy érdekes dolog, ahogy beteljesedik az áldás Énokban, a 7. úgy teljesedik be a gonoszság, teljesedik ki a gonoszság 7. Káintól. Tehát Jézus megmondja neki itt a nagyot, 70-szer, 7-szer. Érzékelitek ebből a számból, hogy még mindig nem ott tartunk, hogy strigulázni kéne. 70-szer, 7-szer, 49, 490, tehát ez volt a 491. és most már, bám, dám. Tehát ugye nem erről van szó, hanem ez a szám, ugye ez a szorzások és maga a hetes vagy teljességet kifejező szám, mikor össze vannak szorozva a számok, a számisztikában, a Bibliában még teljesebbé teszik ugye ennek a számnak az értékét, és nem is igazán az értéke a számnak, számszerű értéke, hanem az üzenete van már ilyenkor, és itt azt gondolom, hogy ez a kijelentés Jézusnak azt mondja, hogy 70-szer, 7-szer, tehát megszámlálhatatlanul, kimeríthetetlen módon. Ezzel a hozzáállással legyél a te atyád fiához, és legyél kész a megbocsátásra, legyen a szíved telve megbocsátásra és Krisztus szeretetével, és akkor lesz miből adnod, lesz miből megbocsátanod. Nem nagyon olvasom, hogy Péter tovább kérdezősködött volna. Szerintem arra napra ez elég volt. Arra napra ez elég volt ott emészteni és gondolkodni neki. Tehát, akkor azt mondjuk, hogy nem kötekedő, akkor egy olyan lelkületről beszélünk, amely kész a megbocsátásra, és megértette, hogy az egység az áldásnak, az életnek a kulcsa, amelyet jó megtartani gyülekezet kötelékében, és jó megérteni azt, hogy amennyire tőlem telik, minden ember felé a békességre törekszem. És higgyétek el, hogy 50%-on van minden kapcsolatban, nálam van 50% annak a kapcsolatban, minimum, hogy annak mi lesz a kimenetele, egy konfliktusnak is mi lesz a kimenetele. De szerintem még több is bizonyos szituációban. És ahogy reagálok egy kényes szituációban, az meg fogja határozni a következő lépéseket abban a kapcsolatban. De hogyha el is romlik, akkor helyre lehet állítani, és a Biblia ezt tanítja. Jó. A következő 12. jelenvonás hasonló ehhez. Viszálykodást kerülő. A Isten embere egy élet keresztén kerüli a viszálykodást. Ez ilyesmit jelent, ez a szó, hogy aki nem vesz részt a csatában, nem bocsátkozik ebbe a csatába, nem vitatkozó, nem veszekedő, hanem békés, békeszerető. És nagyon érdekes, és nagyon tetszik ez, legyőzhetetlen, bevehetetlen. Tehát ez a viszálykodást kerülő ember, ez olyan, hogy inkább elmegy, inkább enged, inkább elenged dolgokat, mint hogy oktalan és hiába való vitákba belemenjen. Inkább megköszöni a beszélgetést, és inkább azt mondja, figyelj, gondoljuk ezt végig, és menjünk tovább, majd térjünk vissza rá később. Mintsem a győzni akarásnak a hozzáállásával lenne egy beszélgetésben, vagy vitában. A szónak a töve, amelynek a tagadását látjuk, vita egyébként, vagy küzdelem, versengés, maga a töve és ennek a tagadását látjuk itt a görögben, hogy nem ilyen, nem versengő, nem vitatkozó. A 2 Korintus 7.5-ben találkozunk ezzel a szótővel, és a következő szövegkörnyezetben 2 Korintus 7.5-től 7-ig. Tanúságos ez is. Mert amikor megérkeztünk Macedóniába, semmi nyugalma sem volt a testünknek, hanem mindenféleképpen gyötrődtünk, kívül harcok, belül félelmek. De Isten, a megalázottak vigasztalója, megvigasztalt minket Titus megérkezésével. De nem csak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ő nálatok megvigasztalódott. Hírű hozta ugyanis nekünk a ti vágyódásodokat, a ti keselgéseteket, a ti hozzávaló ragaszkodásodokat, úgyhogy még jobban megörültem. Makedónia, vagy Macedónia első misszió állomása, ki emlékszik rá, hogy melyik volt, melyik hely volt? Filippi. Emlékeztek az evangélium győzelmes eületörésének első epizódjaira Filippiben? Hogy az első, talán első napnak az estéje, vagy első néhány napnak az egyik estéje, hogy végződött Páléknak? Filippiben. Tehát jó, megverték őket, és börtönbe vetették őket, tudjátok, hogy a szellemi konfliktus a jövendőmondó szellem miatt ugye begyűrűzött. És lehet látni, azt mondja Pál, hogy kívül harcok, tehát kívül viszályok, kívül támadások érik az életünket. Tehát itt Pálnak az életében is az volt látható, hogy külső erők, szellemi hatása, szellemi befolyásra egy támadást indítottak ellenük, egy viszályt, egy perpatvart indítottak ellenük. És nézzétek meg Pálnak a hozzáállását. Emlékeztek az ő hozzáállásukra? Kikérik maguknak? Ben vannak a börtönbe? Hát nem, nem ezzel kezdik. Mivel kezdik, Pál? Dicséret maradt meg bennünk, de nagyon komoly szellemi igazság van itt, mert nem dicsérete kezdik. hanem imádkoztak. Tehát nézzék meg, tehát néha meg ilyen, ezért nem működnek szellemileg dolgok az életünkben, mert a megértésnek egy szintjére jutunk el, és akkor azt úgy lezsírozzuk magunkban, lekövezzük magunkban, és azt gondoljuk, azt kell csinálni. De Pálék egyáltalán nem a dicsérete kezdik, mert lehet, hogy eszükbe se jutott, hogy dicsőítsék az Istent, mert annyira fájt nekik, és annyira nem értették az egészet. Hát gondolj bele, látomásban jön hozzá egy macedón férfi. Ő Ázsiába akar menni, eszébe se jutott jönni Európába. Nem gondolt erre, tehát neki meg volt a terve, a missziós programja, és megjelenik neki éjszaka egy makedón férfi, és mondja, jöjj hozzánk, légy a segítségünkre. Pál fölébred, és mondja, halleluja, engedelmeskedek az Úrnak. És az első állomás Európában azzal végzik, úgy néz ki, hogy győzelem, az evangélium munkája elindul, vannak, jönnek a megtérések, jön egy szabadulás, és az első kisebb győzelem után azt lehet tapasztalni, hogy megverik őket és bezárják börtönbe. Tehát valószínűleg nem kaptak röhögő görcsöt, amikor kalodába zárják őket. És ez így volt, fájt nekik, és valószínűleg, hogy Pál gondolkodott, hogy nem jól vettem el a vezetést? Megcsalt engem a szívem? Vagy valami démon volt? Kinek engedelmeskedtem? És akkor elkezdik mondani az Úrnak, Uram, hát ott szóltál hozzánk. És nem is ezt gondoltuk, és te vezettél bennünket, és most itt vagyunk. És hát itt vannak a Lídiáik, és hogy van megtérés, és a szabadult, és mi ez? De Uram, köszönjük neked, hogy te hűséges vagy, és nem hagytál el bennünket. És köszönjük, Uram, hogy bár itt vagyunk a börtönbe, de neked van hatalma bennünket kivezetni innen. És köszönjük, Uram, hogy bár sokan vannak ebben a börtönben, akik soha nem hallották volna az evangéliumot, ha bennünket nem hozol ide. És mi készen vagyunk elmondani nekik. És a börtönőr is. Szegény, olyan nyomorult és szerencsétlen. Ugyanígy be van zárva a börtönben, hogy mi csak rácson kívül, de mégis be van zárva, mert ránk vigyáz, és ő is rab velünk együtt. Uram, itt vannak ezek az emberek. A saját fájdalmukból elkezdtek imádkozni a körülöttük lévő emberekért. És miközben elkezdtek imádkozni a körülöttük lévő emberekért, a szellemük megelemeledik a Szent Szellem által. És elkezdek dicsőíteni, és magasztalni az Urat. És ezért van az, hogy a dicsőítésben, az imádatban a bemenetel az imádkozás által van. Az imádság révén. Volt, aki azt mondta nekem, olyan erőteljes volt az alkalom. És mondom, mi volt más, mint eddig? Részt vettem az imaközösségen. És napokig készültem az összejövetelre. És azt bekapcsoltam az imádkozókhoz, és imádkoztam. És aztán úgy jöttem már dicsőíteni, hogy már Istennel kerestem a közösséget, már imában voltam, már az igével voltam. És be tudtam menni az Isten jelenlétébe, és dicsőíteni, magasztalni az Urat. Amen. Nagyon fontos szellemi igazság itt a Filippi börtönben. Még a Pálék ezt a külső szenvedést, külső nyomást átélik. Nem biztos, az első reakciójuk az volt, ó, de cukik ezek az emberek, jól megvertek bennünket. Ó, de aranyosak. Milyen szuper, hogy most itt szemlethetünk a börtönbe, és nem tudjuk, hogy meddig fogunk itt lenni, és a sebeink lehet, hogy el fognak ferdezni, és meg fogunk halni. Vajon ezt akarta az Úr? Ezért hozott bennünket ide? Biztos, hogy bennem felmerült a kétségek. Azt mondja, kívül viszályok, harcok, belül félelmek. Ez van leírva? Ez van leírva? Ezt olvastuk? Így van? Pál nem szégyen leírni. Azt mondja, amikor Filippiben voltunk, akkor féltünk. A legmélyebb börtönbe. Elrohadnak az emberek. Elpusztulnak az emberek azon a helyen. Nem is gondoltuk, hogy fogunk kijönni. És elkezdték kijönteni a szívüket az Úrnak. És csak imádkoztak. Lehet, hogy ahogy tudtak mondani pár szót. Csak már merték feltenni a kérdéseiket. És elkezdtek imádkozni. És elkezdték a szívüket kijönteni az Úrnak. És olyan jó belejöttek, hogy vége az lett, hogy kezdték dicsérni az Istent. Abnormális dolog az, tudod, amikor te nem a szíved kétségekkel, félelemmel és fájdalommal, és el akarod játszani a dicsőítést meg a nagy imádatot. Mert nem megy, nem várja az Isten, hogy eljátsszuk a nagy imádat, a dicsőítést. Viszont Istennek a jelenlétébe be lehet menni, kijöntöd a szívedet, kijöntöm a szíved az Úrnak, keresem az ő arcát, elmondom a dolgaimat, imádkozom. Ez a lépcsőknek az első lépés, lépcső. És van jó dolog, amikor a dicsérésbe kezdünk belemenni, ha megállsz, és érzed, most imádkoznod kell. Imádkozz. Keresd az Urat. Az is meg te kinyitod a Bibliát. És olvasol néhány zsoltárt. Kezded olvasni az igét. Ezt is lehet. Letérdelhetsz. Vagy szabadság is a jelenlétében. Isten színelőtt a gyülekezetünkben. És nem, nincsenek ilyen elvárt formák, hogy csak az a szuper, ha te így vagy. És halleluja, halleluja. Jó, ha ez a vége. És ha végigmegy a folyamaton, akkor valószínűleg eljutsz arra, oda szánásra, megtapasztalásra, felismerésre, belátásra, hogy akarod az Urat imádni, őt tisztelni, szeretni. De van, hogy úgy jössz ide, hogy te vagy kétségekkel, magad miatt, körülményeid miatt, elrontott dolgok miatt. Azt tudod, hogy most akkor jól vagyok, tényleg Isten vezet engem, vagy nem vezet Isten, akkor mitől, most hol van az egész, összekavarodik, összekuszálódik. És nézd meg, Pál azt mondja, elkezdtek imádkozni, hogy figyeljetek meg az igében. Most úgy van, megnézted, jó fiú vagy, látom, megnézted azonnal, hogy ne beszélj budaságot, hogy ez réma lett nekem nem olyan régen. Én sem figyeltem erre fel. Én is eddig mindig abban voltam, hogy Pálik, szenvednek, dicsőjük azok, halleluja, áttörünk. És akkor láttam, hogy az áttörés nem így kezdődött, hogy megrendült a börtön. Ha úgy kezdődött az áttörés, hogy Pálik felocsultak abból az egész helyzetből, ami olyan gyorsan lepörgött azon a napon velük, és már benn is találtam magad a börtönbe, szíje voltak verve, mert gondoljatok bele, jól megverték őket, tehát a sebek voltak a hátukon, a testükön, és akkor még be is zártak, nem is tudtak mozogni, tehát gondoljatok bele, még úgy sem tudtak feküdni, mozdulni, hogy ezek a sebek ugye ne fájjanak annyira. Tehát egy kényszer be voltak fogva, ebben a helyzetben biztos, hogy össze voltak zavarodva, és féltek. Pál apostol, az evangélium győztes hírnöke, félt. Furcsa, nem? De imádkozott. Imádkozott. Nem akart úgy maradni. Nem akart a börtönbe sem maradni. És a kivezető út mindig lefele van, tudod. Az Úr előtt van megalázkodás, az útja, a leggyorsabb menekedés. És akkor elkezd imádkozni, és akkor egy kicsi idő múlva, vagy nem tudom mennyi idő múlva, már elkezdte talán Szilás. Úr Jézus, megváltom. Hogy nem tudom, néha megvoltak a himnuszaik, az énekeik, vagy elkezdett Zsoltát énekelni. Ha halál árnyékának völgyében vagyok is. És akkor te vesződ is botod meg, és akkor elkezdte énekelni a Zsoltárokat. Ugye ők ismertek sokat, zsidó emberek lévén énekelték a Zsoltárokat, ismerték a Zsoltárokat, és elkezdték dicsérni az Urat. Vagy őskeresztény dicséretet, amit ott éppen született, lehet éppen erőtte kezdtek a dicséretben szellemének, és jött, és elkezdték magasztani az Urat, és ennek lett a hatás az, hogy megrendül a börtön. Szokták mondani, és szoktam mondani, és jó kép ez, hogy ugye az Istennek a menny az ő király széke, a föld pedig lábának zsámolja, és amikor Pálék elkezdtek dicsőíteni, Isten elkezdte a ritmust ütni, és megrendült a börtön. Tehát ez egy jó kép. Persze nem gondolom, ez így történt, de valahol biztos megmozgatta az atyát. Megmozgatta az atya szívét. És ez a fajta hozzáállás Páléknak, hogy ilyen módon tudták a szenvedést elhordozni, és ilyen módon tudta kijönni Isten jelenlétébe, és megrendíti az Úr a börtönnek az alapjait, és kinyílnak az ajtók, és ne fedjétek el, hogy nem csak az ajtók nyílnak ki, mert ugye ezt még lehet mondani, hogy pont úgy mozdult a sarka, hogy megfeszült és kinyílt. De leesnek a rabokról a bilincsek. Szellemi üzenet. Megszabadultak a rabok, és nem mentek el. Nem ment egyetlen rab sem menekül. Kinyílt a cellajtó, és leestek a bilincsek. És mind ott maradt a helyén. Benne a börtönbe. Milyen hatással lett az Isten a jelenléte rájuk? Hogy azt mondták, méltó módon vagyok a börtönben, mert bűnkövettem el, bocsáss meg nekem, Isten, és le akarom tölteni az időmet. Mert ezt követtem el, igazad van, jogos volt az ítélet. Te köszönj, most már van világosság és reménységem te nálad. Mert ott maradtak, tehát ezért ezt látni kell, hogy normális esetben, amikor rab valaki, és még van mennyi ide, priccolt volna elfelé, hogy tudott volna. És nem mennek el. Isten olyan jelenléte volt azon a helyen, hogy rájuk szállt, megérintette őket. És ott akartak maradni. Az Isten jelenlétébe. Ami éppen egy börtön volt akkor. És hogy tudjuk, megmenekül a börtönről. Na most, ugye Pál apostol azt mondja, ezek a harcok érték az életünket. És ebből kimentünk, olyan módon imádkoztunk, elkezdtünk imádkozni. Kiöntöttük a szívünket, kerestük az Urat. Mikor magunkért imádkoztunk, elkezdtünk imádkozni azokért, akik sokkal nyomorúságban vannak, mert mi bilincsekre vagyunk, de szabadok. És itt vannak az emberek, meg bilincsekben vannak, és még rabok is szívükben, szellemükben is halál felé mennek, és elvitte a gondolatukat a saját magukról. Persze, ezt most nem olvasod az igében, mert le van írva egy igeversben az egész történet. Ezt nem fogod így olvasni, viszont szellemileg ezt meg lehet érteni a teljes írás fényében. Jó, tehát másik igehely a 2 Timóteus 2:23-26. Kettő Timóteus 2:23-26. Halleluja. Tehát a Filippi dicséret mivel kezdődik? Imádság. Ima. És megy át dicséretbe. 2 Timóteus 2:23-26. Az ostoba és értetlen vitatkozások elől tér ki. Tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek, de az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanítása alkalmas és türelmes. Aki szelídsége neveli az ellenszegülőket, hát az Isten megadja nekik egyszer, hogy felocsudjanak, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsudjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Megdöbbentő. A Biblia beszél azokról az emberekről, akik az ördög rabságában vannak. Igaz? Ezekről beszél, és ezekhez a viszonyról beszél. Azt mondja, az Isten embere, az Isten szolgája ne menjen bele olyan beszélgetésekbe, amit érez, hogy már a kötekedés. Tehát biztos lehet érezni, és ti is érzitek, amikor mentek egy beszélgetésbe, és a beszélgetés már átfordul egy ilyen kötölőzködésbe, ilyen provokálásba. A Biblia azt mondja, hogy tér ki ezelől. Kitérni többféleképpen lehet, elbúcsúzni tisztelettel, szeretettel, viszlát, majd folytatjuk, vagy pedig nem mégy bele abba a témába. Azt mondom, figyelj, szerintem erre térjünk vissza később, vagy beszéljünk róla máskor, mert ez önmagában nem ad megoldást most a problémával, amiről beszélünk. Tehát nem víz bennünket a megoldás felé. Ellenben van egy ötletem, beszéljünk Jézus Krisztusról. Tehát a beszélgetést tereljük abba az irányba, amely a megoldás felé visz, és nem mélyíti a viszályt. A Biblia azt mondja, hogy Istennek az embere, Istennek a szolgája, az ne a viszálykodás útjára menjen, ne keresse ezt a konfliktust, és ne táplálja a konfliktust, hanem legyen barátságos mindenkihez. De ne bunkósbottal vágjon vissza, hogy ilyen butaságot kérdezni barátom. Hát, én is voltam ilyen buta, mint te, de már okos vagyok. És néha írja a keresztényeket ilyen vád, hogy annyira okosnak tartják magukat. És annyira butának tartják az embereket. Úgy nyilatkoznak meg, pedig nem buták az emberek. Miért nem buták? Sok mindenre megvan a véleményük, és még vannak jó gondolataik is. De attól, hogy ők nem keresztények, még nem jelent, ez buták. És amire eljutottak, ahogy ők látják az életre a világot, megvan a véleményük. És azt nekünk tiszteletben kell tudni tartani, még ha nem is értünk vele egyet. Tehát önmagában egy barátságos hozzáállás van a keresztények részéről, az élet keresztény részéről, nem bunkosbot bizonyságtevő hozzáállás. Puff! Te buta vagy? Megmondom neked a frankót. Tehát ez biztos, hogy sikeres leszel. És joggal éri az a vád, hogy lehet, hogy Isten szeret engem, de hogy te nem szeretsz, az biztos. Tehát barátságos, tanítás alkalmas, türelmes, türelmről még majd beszélünk. Aki szelídségül neveli az ellenszegülőket, hát ha az Isten megadja neki egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felrottyúdjanak az ördög csapdájában. Biblia azt is mondja, hogy szelídséggel neveli az ellenszegülőket. Tehát akik ellenszegülnek az igazságnak, ellene szegülnek az igének. Azokat is szelíden nevelni. Azzal a reménysége, hogy hát, ha megadja az Isten nekik eközben, miközben látják rajtunk a Krisztusit, a Krisztus hozzáállást, hallják az igazságot, hogy felocsúdjanak, kinyíljon nekik az életük, és ez nagyon fontos dolog a lelki gondozásban, lelki beszélgetésekben, bizonyságtételekben, ez a fajta hozzáállás, mentalitás, a szelídség, és az a reménység mindig a másikkal kapcsolatban, hogy hát, ha megadja az Isten. Értitek? Hogy rajtam nem újjon a megtéréssel, a szabadulása. Amen. Fent vagytok még? Halleluja. Nem sokára befejezzük. Aztán menjünk tovább a Titus 3:9-11-ig. Titus 3:9-11-ig. De kerüld az ostoba vitatkozásokat. A nemzetségtáblázatokkal kapcsolatos kérdéseket, a viszálykodást és a törvényeskedő harcokat, mert ezek haszontalanok és hiába valók. A szakadást okozó ember elől egy vagy két megintés után tér ki. Tudván, hogy az ilyen ember kivetkőzött önmagából, bűnben él, és magában hordja az ítéletet. Köszönöm. Tehát azt mondja itt Isten igéje, hogy voltak akkor is témák. Tehát megvoltak a témák, amikkel úgy bedobták, és akkor rágódjunk rajta. Tud-e Isten olyan követ teremteni, amelyet nem bír felemelni? Ha olyan mindenható. Tehát vannak ilyen szolgálják, akkor a nemzetségtáblázatok voltak. Meg az ilyenfajta zsidó szokások, törvények, amit úgy beloptak, úgy újra és újra belopták ezeket a gumicsontokat. És azt mondja az apostol a fiatal szolgáltatónak, Titusnak, hogy figyelj, ne menj ezekbe bele. Ne menj bele, kerülj ezeket el. Ezek ostoba dolgok. Buta dolgok. Sehova nem vezetnek. Pusztán a vitatkozásért ne vitatkozz. Néha szokták mondani, hogy már a vita is megéri. Hát nem, az nem éri meg. Az éri meg, ha olyan dolgokról tudunk beszélgetni, amelyek kölcsönösen el tudjuk mondani, én meghallgatlak téged, de te is hallgass meg engem. Egy beszélgetésben, igaz? Ettől kölcsönös az a beszélgetés. És azt is mondja, hogy vannak emberek, akik szakadásokat okoznak bizonyos tanításokkal. Tehát azt munkálják, a szakadást okozzák, azt mondja, ettől ez incs meg, aztán pedig térj ki előle. Tehát ne foglalkozz vele, ne menj bele a időtöltésbe, hogyha nem hallgat rád, akkor ne törődj vele. Engedd el. Engedd el. Akkor úgy néz ki, hogy most még nem élt meg arra, hogy megtérjen. Majd talán eljön az idő. De ne kösd le az időt, energiád ezzel, és ne engedd, hogy ez a szakadás mások kárára legyen a vitatkozás például. Hát is itt mondja az ítéletet magában hordja. Nos, néhány gondolat még a bölcsességgel kapcsolatban. Ugye a visszájkodás és a gyüleket egységét kívánja megrontani a gyülekezeten belül. Ezért fontos ennek az elkerülése. Ez a fajta hozzáállás, a csatározás. És a visszájkodás kerülő ember pedig legyőzhetetlen, bevehetetlen. Tehát nem partner a provokációra, nem reagál a provokációra provokatív módon. Nem vág vissza. Bevehetetlen, azt mondja egy érett keresztjén. Ő biztonságban van. Tehát neki az, hogy most meghallgat engem az a másik ember, vagy nem hallgat meg, nem jelenti a biztonságot. Nem attól vagyok biztonságban Krisztusban az atyánál, hogy biztonságot tudok tenni annak az embernek, vagy nem tudok tenni. Önmagában biztonságban vagyok, és ebből a biztonságból fakadóan tudom megosztani szabad szívvel az evangélium jó hírét mindazokkal, akik nyitottak és keresik az Urat. De gyülekezetben is nem kell nekem semmit bizonygatnom, mert szabad vagyok. Az Úr megszabadított, és kegyelemből élek. Nem vagyok jobb sem, rosszabb sem. Krisztus kegyelméből élek, és vagyok, ami vagyok. Jakab 3.14-től a 16. versig. Jakab 3.14-16. Mert ha pedig keserű irítség és viszálykorás van szívetekben, ne kérkedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Hoppá! Tehát azt mondja a Biblia, hogy ha van egy, az ember szívében a keserű irítség, vagy a viszálykodás lelkülete van benne, akkor ne próbálj magunkat menteni. Mert ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol az irítség van, és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. Tehát Isten igéje arról beszél, hogy a viszály legtöbbször, hogy az ellenkező akarat vélemény ütközésébe adódik. A győzni akaró hozzáállás mélyíti a konfliktust, és bár a viszálykodó úgy gondolja, igaza van, ez a bölcsesség nem felülről, és nem a Szentlélektől jön. Tehát amikor az ember találkozik azzal, hogy viszálykodás van testvér és testvér között, egy viszálykodó lelkület üti fel a fejét az életünkben, vagy egy irítség, akkor lehet látni, az nem a Szent Szellemtől való bölcsesség. Az testi dolog, ördögi dolog, földi bölcsesség, nem felülről való, nem mennyei. Tehát nem kell hazudni az igazsággal szemben, be kell ismerni, hogy ez most nem az Úr szerint való volt. Ez én voltam. Gonosz szellemek befolyása alá kerültem. Engedtem az indulatnak, engedtem a haragnak. Nem jó, megtérek. A 17. versben azonban így szól, a felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalma és jó gyümölcsökkel teljes, nem részálló, nem képmutató. Máté 5.9. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Tehát a felül való bölcsesség, a felülről jövő bölcsesség, az a béketeremtése munkálkodik. A megbékélése munkálkodik Isten és ember között, és Krisztusban pedig ember és ember között. A Szentlélek által megragadott és betöltött szívű keresztjén, aki érett és megtanult a Szentlélekkel együtt működni, megértette, hogy az egység, élet és áldás együtt valósulnak meg, mi a életét Isten áldásában kívánja élni, szívét a Szentlélek által, Krisztus szeretete járja át, a krisztusi békességet munkálja. itt is nagyon fontos dolog, tehát a mennyei bölcsesség az nem emberi, nem testi, nem iskolában tanult, és nem is démoni tanításokra hagyatkozik, hanem a Szent Szellemtől való. Isten szellemétől fülülő száll alá, Isten szellemet tud bennünket bölcsé tenni. És az Isten igéje pedig, amely a Szent Szellem által meg van ellenítve, bölcsé teszi az együgyűt. Az együgyűt. Képzeljétek el, a Biblia azt mondja, hogy egy nagyon egyszerű ember, aki nem szuper művelt, nem szuper iskolázott, nem egyetemet végzett, lehet, hogy nem is technikus, lehet, hogy nincs nem tudom hány diplomája, mégis Isten szelleme által nagyon bölcsen tud viselkedni egy-egy szituációban. Bölcsen tudja élni az életét, bölcsen tudja a kapcsolatait munkálni, bölcsen tud megnyilatkozni a kapcsolataiban, mert mennyi bölcsesség van benne. Nem a visszájkodást, a perpatvart, a fájdalmat munkálja beszédével, hanem a békességet. A helyreállást tudja munkálni. Mert mennyi bölcsesség van benne, fölülvaló bölcsesség van benne, amelyet nem lehet tanulni földi iskolákban. Amen? Igaz, így van. Nem is lehet sem teológián, sem más intézményben tanulni. És még a visszájkodásnak egy másik aspektusa is, ez az utolsó, és nem beszélünk több ismérvet. Egy ige csak, ige hely, két ige verssel, Zsidó 13:17-18. Röviden szólnék elő is, hisz közösségekben a visszájkodás témaköre gyakorlan jelentkezik ebből a forrásból. Zsidó 13:17-18. Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva. Mert ez nem válnék a javatokra. Imádkozzatok értük, amen, mert meg vagyunk győződve arról, hogy lelkiismeretük tiszta, hiszen mindenben helyesen akarunk eljárni. A bizalom az egység építő köve, melyet a csalódás, a visszáj, megbocsátatlanság, rosszat feltételezés meg akar rontani. Ne engedjük meg. Ima támogatása minden vezetőnek szüksége van, hogy tudjanak tiszta szívvel a Szentlélek uralma alatt élni, szolgálni, vezetni a gyülekezet javára és Isten dicsőségére. Tehát a visszájkodás jelentkezhet úgy a gyülekezetben, hogy van egy egyetemértés a közösség és a vezetők között. Megfogalmazódik egy kritika a közösségből néhány személy és a vezetők között és a vezetők irányában. A Biblia figyelmeztet erre a dologra, két aspektusa van természetesen ennek is, hogy a vezetők a Szent Szellem uralma alatt, mint életkeresztények reagáljanak egy ilyen visszájkodásra is. Másik oldalon pedig azt mondja a Biblia, hogy a bizalom nélkülözhetetlen az egységhez. Ha nem tudok bízni mondjuk a vezetőkben, nem tudok bízni a másikban, nem is lehetek egy vele. És velük. Nem tudok egyéván, nem tudunk egységben lenni a Szent Szellem által. Ezért a Biblia azt mondja, hogy állítsuk helyre a bizalmat ott, ahol bizalmatlanság jött, mondjuk a csalódás miatt, vagy a visszájkodás miatt, vagy a háborúskodás miatt. Lehetséges, hogy a bizalom megtört bennem valamelyik testvéremmel kapcsolatosan. Elvesztettem a bizalmat, mert csalódtam benne, és elkerülöm. A Biblia azt mondja, hogy egy érett keresztény megértette, hogy a bizalom az egység építőköve. És életet és áldást csak az a közösség kap, ahol egyek a szentek a Szent Szellemben. Krisztusban. Amen? Úgy van. Amen. Így van. És ezért, ha megtört a bizalom, megtört egy kapcsolat, akkor helyén való a kapcsolatnak a helyreállítása, a bizalom felépítése. És ilyenkor elmondjuk, hogy a bizalom felépítése, a bizalom helyreállítása, az nem egy beszélgetésen múlik, nem egy beszélgetés által jön létre, hanem egy rendezés, és a rendezés után pedig a rendezéshez méltó és igazodó reakció, viselkedés, hozzáállás. Így van? Ez felépít egy bizalmat. Felépül egy bizalom, ami lerombolódott. Tehát a bizalom, amikor csalódás jön az ember életében, csalódott, kiábrándult, fájdalmakat élt meg, kezdődik egy rendezéssel, egy tisztázással, egy megbeszéléssel, egy elengedéssel, és aztán pedig jön a gyümölcsözés ebből fakadóan, amely által fölépül és erősödik a bizalom. Nem működik úgy emberi szinten a bizalom, hogy megbeszéltük, megbocsátunk, és mindent folytatunk ugyanott, ahol abba hagytuk. Bármilyen is szeretnénk. el kell kezdeni ezt a kapcsolatot újra építeni. A bizalmat építeni azzal a megelőlegezéssel, hogy bízom benned. Tehát megengedem, tered van nálam, befogadást találsz nálam, és én befogadást találok nálad, hogy a mi kapcsolatunk erősödjön meg. Így van? Amen. Egy házassági konfliktus. Hogyha van egy házassági konfliktus, lerombolod egy kapcsolat, az nem egyik pillanatról a másikra áll helyre. Jön a rendezés, a bűnbánat, a megbocsátás, az átbeszélés, és aztán pedig jönnek ennek a gyümölcsei. Hogy látom, hogy úgy is állsz hozzá. Látod, hogy én is úgy állok hozzá. És ez a bizalmat fölépíti. Így van? Nagy kísértésem van, hogy még beszéljek, de nem fogok. Csak elgondolkodásaképpen az egységnek is különböző szintjei vannak. Az egységnek több szintje van. Alapszintje az, hogy mindannyian az új reménygyüleket tagjai vagyunk. Halleluja, hurrá! Aztán következő, tudok veled itt imádkozni. Létrejött egy szellemi közösség már közöttünk. Nem csak egy gyülekezetbe járunk, hanem együtt imádkoztunk. Közös akciók. Szolgálunk együtt. Közös átélések, megtapasztalásaink vannak. Az egység tovább nőtt. Tudok áldozatot hozni, érted? Le tudtam tenni az életemet, érted? Mikor szorult helyzetben voltál, az egység következő szintje, ami megvalósul gyülekezeten belül és gyülekezetek között. Az egységnek több szintje van, de a mi küldetésünk és felelősségünk, hogy élet krisztusi jellemmel építsük ezt. Mert megértettük, hogy az áldás és az élet előfeltétés feltétele, hogy egyek legyünk, és így megépítsük és felépítsük a bizalmat közöttünk, egymás között. Ámen. Tényleg befejezem. Most a harmadjára, de tényleg.